153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Az elmúlt héten Jeremiás Béláni, a kiskunhalasi református gyülekezet presbiterének, oszlopos tagjának, meghatározó alakjának életút riportjában voltunk, és életútjának talán a közepén hagytuk abba, amikor tanárként a felsővárosi iskolába került, ugye Izsákról, házasság révén, Jeremiás Béla révén Kiskunhalasra került, és az itteni tanári karba illeszkedett.
És a felsővárosi iskolához még az is hozzátartozik, hogy szombaton délután nekem 5 órám volt. Tehát 1 órától szombat délután 5 óráig tanítottam. Tehát minden esküvőnek, és ez volt a jó benne, mert arra mind, hogy az esküvőket, amik ugye lezajlottak, az orgona muzsika szünetekbe kihallotta az udvarra. És ez is emlékszem rá, hogy ez milyen öröm volt. És utána a Fazekas Gábor utcai iskolába kerültem, hát ahol ugye többször előfordult, hogy sportos osztálynak a vezetője voltam, és kirándulást azt fontosnak tartottam, mindig elvittem a gyerekeket, tehát azzal soha nem volt gond, kirándulás elmaradjon, mert én is szerettem vinni őket, meg ők is szerettek kirándulni. Úgyhogy...
Te hogy lettél ilyen kirándulós?
Ez valahol az általános iskolába kezdődött. Ott tudom, hogy ez a kántor tanító, később a földrajz szakos tanárom, a Hajma László, ez még Izsákon, megszervezték a János Vitéznek az előadását. Volt, most már nem is emlékszem, hogy a védőnőnek a férje, aki hegedült, és akkor előadtuk a János Vitézt, és akkor amit behez került, ebből a pénzből elvittek bennünket a Balatonra, Balaton Szemesre. De ez azt hiszem 100 forint volt, ott körülbelül egy hétig voltunk oda. És az történt, hogy ottani iskolába szálltunk meg, ugye behordták a szalmát, arra lepedőt, és ilyen körülmények között. Én úgy emlékszem rá, hogy én akkor kirándultam először. Aztán a gimnáziumban is azért volt, ugye a Madarak és Fák napját is megtartottuk már az általános iskolába, és olyan helyi kirándulások, tehát a környezetnek a megismerése. Fülöpházán is olyan igazgató volt, aki szervezett kirándulásokat a tanároknak is, meg a szülőknek is, tehát ott is már mentünk ország belül természetesen. Ez úgy valahogy ez tetszett nekem, megszerettem, és ebbe Bélával nagyon megegyeztünk. Ő is nagyon szeretett kirándulni, utazni, úgyhogy hát olyan, ugye mikor a 100 dolláros időszak volt, akkor egy hónapig lehetett kinn lenni, akkor olyan utakat szerveztem a család részére, hogy 28-29 kint töltött éjszakánk volt. Tehát szinte, de az úgy be volt osztva. Például ma is emlékszem rá, hogy Innsbruckban a délelőtt 11-re kellett érkezni, mert hogy akkor látjuk, vagy halljuk majd az óratoront. Ilyen dolgok tehát voltak benne, és ezek is nagyon szépek voltak, meghatározó élmény volt. Ugye már emlékszem rá, hogy ugye az Alpok, az nagyon lenyűgöző volt. Emlékszem rá, amikor a Gloss-Grochner úton mentünk át, észak felé, ugye, mert Münchenbe mentünk. A napra is emlékszem, hogy július 26 volt, és a túloldalon megállt szembe egy busz, és akkor hógolyóztak a résztvevők, hát mi is felvettük a havat, mert ilyen nem volt, és akkor meg voltak vidám fiatalok, ott meghempergették egymást a hóba, és hát ezek fantasztikus élmények voltak, és akkor a Gornergratra, ez egy meghatározó élmény volt az Alpokban, és a másik pedig ahonnan 3150 méter magasra mentünk föl, és onnan beláttuk ilyen fél karéjba az Alpok meghatározó hegyeit, a Matterhornt, a Brandhornt, a Monte Rosát, a Liskamot, ezekre még most is emlékszem, és nagyon szép, ugye a Matterhorn az Alpok legszeszélyesebb alakóhegye, a Monte Rosa az Alpok királynője, a Mont Blanc viszont nem láttuk. Oda egy másik alkalommal, mikor Svájcból Zermaton keresztül mentünk, és akkor még most is tudom, hogy az Aiguille Midi-re mentünk meg, az 3842 méter magas volt, és akkor már a csend világa fogadott bennünket, és hát körülbelül egy olyan 20 négyzetméternyi, vagy hát azért több volt az 70 is, egy olyan teraszra mentünk ki, és akkor onnan egy kerekasztalon, hogy na, hol van a Mont Blanc, és akkor 5,6 kilométerre voltunk a Mont Blanc-tól, és akik onnan ugye ilyen, a apró kis hangyáknak látszottak, mert ugye jöttek lefelé a Mont Blancról, meg ott alattunk, hát ez olyan magasságok és mélységek voltak, amik fantasztikus élmény volt ezt látni, és csodálatos, szép, ilyen napsütötte idő volt, és abba láttuk körbe ezeket a hegyeket, és az Úristen mindig a természetbe, mindig megélem.
Milyen csodálatos, megszólalt a földrajztanárnő, aki szereti a természetet, a fűt, fát, virágot, a hegyeket, megcsillant a Mont Blanc csúcsán a jég, ugye? Az irodalomból sokan emlékszünk.
Már se nap, se szél.
Kanyarodjunk az aktív pálya után, vagy mellett a gyülekezeti életre. Te presbiter vagy itt Kiskunhalason hosszú évek óta. Mikor kezdődött ez?
1990-ben kapcsolódtam be a gyülekezetnek az életében. Akkor szólított meg Nagy István, nagy tiszteletű úr, vállaljak el hitoktató csoportot, és akkor kaptam egyet, és 9 évig volt ilyen csoportom. A parokián működött ez a csoport az imaháznak a felső emeletén.
Hányadikos gyerkőcök voltak?
De felső tagozatosok voltak, és volt egy Bojki Jánosnak egy könyve is, azt tanítgattam nekik, és mindig fontosnak tartottam, hogy egy zsoltárt is, vagy egy dicséretet is megtanítsak velük. Tehát további képzésre jártunk az Emmausba, meg tényleg minden alkalmat megragadt, hogy ilyen minőségi képzéseken vegyek részt. Aktív koromban is, a Földrajzi Társaságnak is tagja voltam, és akkor jutottam el a határmenti megyébe voltunk, akkor elmentünk a mellette levő országba, és így jártunk 1973 körül először Erdélybe, ami hát fantasztikusan megragadó nagy élmény volt, vagy mikor a Szatmár, Bereg megyébe voltunk, akkor meg Munkácson, tehát Kárpátaljára mentünk el. És ezek megint csak olyan meghatározó nagy élmények voltak.
Hány éven keresztül szerveztette az Erdélyi utakat?
Az Erdélyi utakat azt 2000-től szerveztem 2013-ig. Volt olyan év, hogy kettőt is, ez például a 2007-ben a Csíksomlyói búcsún is részt vettünk, akkor 500 000-re becsülték a résztvevők számát, emlékszem rá, hogy Mizetelakán laktunk, és a katolikus testvéreknek is, mert általában ugye a saját ismeretségi köréből szervezi az ember, és nagyon sokan jöttek ugye a cár Imrét, azt meghívtuk, és ők akkor előkészítették, ő énekekkel készült, és aztán legalább 8-at megtanultunk az úton, és abból 2-3 azt ott is elénekeltük. és akkor nagy élmények voltak, és a Kárpátok. A kolozsvári honismertetőkkel dolgoztam, mert mikor az első utat szerveztem, előzőleg a barátnőmékkel, Makai Károlyné, Kati, ők szerveztek be egy Pestről induló útra engem. És akkor a férjem nem jött velem, és oda elmentünk, és úgy mutatkozott be a vezetőnk, hogy ő a magyarok részére honismertető, dr. Szarka György, tanította a Miskolci Egyetemen, és egyébként nagy geológus volt, és akkor annyira remekül szervezte az utat, és olyan csodálatos dolgokat láttunk, hogy mikor jöttünk haza, akkor Béla eljött Elibénk Ceglédre, ugye, mert a négyes úton, hogy akkor már ne kelljen még Pestre felmenni, ott mi leszálltunk egy meghatározott helyen, és ő ott várt bennünket, és akkor, mikor már jöttünk, gondoltam ki, meg olyan gyönyörűséges volt, hogy ha én szervezek, ráveszek 45-50 embert Halason, hogy eljöjjenek velem Erdélybe, hogy ő eljönne-e honismeretőnek, és akkor így kezdődött. Aztán ő mondta, hogy 7-8 út fedi le Erdélyt, és akkor mi ezt úgy végigcsináltuk, hát többet is, mert aztán 2000-től 2013-ig én körülbelül olyan 18 utat szerveztem, és ilyen irodalmi műhelyként is működött a busz, mert hogy neki versei voltak, meséi voltak, ismertetői voltak, amit hogy na kivállalja. És akkor mi utasok közre működtünk benne. Úgyhogy nagy élmények voltak. És amikor kellett, akkor énekeltünk, és ezeken az utakon ugye remek, nagyon szép Bánfi Hunyadon, rengeteg helyen jártunk, és a református katolikus templomokat megnéztük, akkor én már tudtam a Gyuritól, hogy ezek a templomok, ezek magyar területen magyar templomok voltak, és hogy nem kapnak román segítséget például a felújításokhoz mindenhez, és akkor ezt mindig elmondtam, és akkor adakoztunk, megnéztük a templomokat, és adakoztunk. Így voltunk Böjte Csabánál is, legalább négyszer, és aztán talán kétszer neki is vittünk ajándékcsomagot, meg hát pénzt, hogy legyen. Nagyon szép volt református templomban, igazán én ilyen barokk templomot nem is emlékszem, magyar igenbe, az egy fantasztikus hófehér rendi voltak, amik ugye a katolikus templomokban mindenféle színbe tündökölnek, ott meg hófehérbe, az Bot Péternek, ő is ugye a hitünk hősei közé tartozik, és az
nagy élmények
voltak, és akkor mindig elénekeltünk ugye a református templomba, akkor református zsoltárt, vagy éneket, amit jól tudtunk, és akkor nek hát mindig a tiszteletes urak vezettek bennünket, ha katolikusba mentünk, akkor meg katolikus énekeket énekeltek. Úgyhogy ezek is hozzátartoztak a nagy-nagy élményekhez.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Nagyszerűen látszanak ezekből az utakból az irodalom, a földrajz, a haza szeretete, és ezt ezek szerint nem csak a padokban a gyermekeknek tanítottad, hanem átélted, és gyakorlatilag aki ebbe részt akart venni, azt tapasztalhatta. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, Jeremiás Bélán és Sárikával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai életút riportunkat Jeremiás Béláné Sárikával, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet meghatározó tagjával. Ugye ott tartottunk az életút riportodban, hogy meséltél ezekről az irodalmi műhelyekről, mint egy kirándulásokról, amelyek segítségével ugye Erdély különböző tájait, irodalmi, történelmi, földrezi értékeit bárkivel, aki kedvet kapott, sokakkal megnéztétek. Most egy kicsit a gyülekezeti élet felé kanyarodjunk, és az ott lévő feladataidra, munkáidra, tevékenységeidre.
1992-ben szintén Nagy István kezdeményezésére lettem presbiter.
Mit jelent ez, esetleg nem tudják sokan, akik hallgatnak bennünket itt a városban?
A presbiter a egyháznak a vezető testülete, amelyik sáfárkodik, ügyel az egyháznak a gazdálkodására, és ebben segít a lelkésznek a megvalósításában. Ugye különböző bizottságok vannak, amelyikek ezt a munkát segítik. És akkor 92 óta voltam, vagy vagyok presbiter, mert hát jelenleg is még, és akkor örömmel szolgáljatok az Úrnak, és ezt én fontos feladatomnak tartottam, és örültem, amikor presbiternek fölkértek, mert az indítatásból, az otthoni, hogy azt láttam édesapámtól, és a család erre predesztinált. És
ha jól számolom, akkor közel 40 éve?
Nem.
30, bocsánat, 92, 21, igen. Közel 30 éve.
Igen, tehát jövőre lesz 30 éve. Jövőre lesz 30 éve, hogy presbiter vagyok, és akkor a vendéglátásba kapcsolódtam be azon fölül, a vendéglátó bizottságot, aminek a feladata az volt, hogy még a Mikesi nagytiszteletű úr aktiválására megszerveztük a kávézást, tejázást minden hónap első vasárnapján, és ebben, mint presbiterként vettem részt, meg szerveztem a vendéglátós tagokat először, és amilyen lehetőség adódott, abban mindig részt is vettem. És ugye amikor nyugdíjazás után én felajánlottam, hogyha szükség van rám, ugye a református iskola azokban az években indult a gimnázium, ha szükség van rá, akkor én szívesen segítek, és így kerültem a gimnáziumba, és ott a kollégiumi, tehát a diákotthoni részbe tevékenykedtem, meg hogyha szükség volt, meg tanulószobás voltam, mikor, hol volt szükség rám, ott tevékenykedtem.
Én nagyon emlékszem, hogy a gyülekezetünk, ugye én is gyermekkorom óta oda tartozom, szinte összes alkalmán mindig a bibliaórákon, a nőszövetségi tag lettél. Mikor lettél nőszövetségi tag?
Te kezdetektől pártoló tag voltam, aztán aktív 92, mert az a Bács-Kiskun megyében, vagy Duna melléken az egyik legrégibb nőszövetség a Kiskunhalasi. És akkor későbbiekben aktív tag lettem, és végül 2005-ben akkor lettem az elnöke a nőszövetségnek, és akkor ugye Kovács Tiborné Erzsike, meg a Szatmári Károlyné Jutka, velük voltunk a vezetőség, és akkor fontos és nagyszerű feladatok váltak ránk, mert hogy...
Mi a célja? Mesélj erről esetleg.
Egymás terhét hordozzátok, és a gyülekezetbe is, és abban az időben, hogy a különböző rendezvényeknek a megszervezése olykor...
A nőszövetség, az ugye több városban is van, tehát voltak alkalmak, amelyen találkoztatok más városbeli nőszövetségi tagokkal.
Persze, erre fontos hangsúlyt helyeztem, mert hogy a testvéri közösségekkel is találkozzunk, és ezeket a konferenciákon, csendes napokon lehetett elérni, és akkor a kis busszal, vagy igen, általában azzal mentünk, ez azt jelentette, hogy 8-an, és a nőszövetségnek a tagjai erre nagyon kaphatók voltak, és szívesen vállalkoztak, és akkor így nagyon-nagyon sok helyen jártunk, Mohács, Szekszárd, Tiszakécske, Kecskemét, Mátraháza, Tahi, úgyhogy...
És bejöttek ide is Halasra.
És ide is, és volt egy rendezvény rendszeresen, az presbiteri és nőszövetségi rendezvény volt, a novemberi presbiteri nőszövetségi konferencia, ahol ilyen országos előadókat is meghívtunk, meg szerveztünk. De a 90-es évektől mi a férjemmel szárszóra jártunk a református konferenciára, ugye, mert nyáron sokszor voltunk Zamárdiba, tehát a nyár egy részét ott töltöttük, és akkor adódott, mert az csak 10 kilométer Szárszótól, és akkor oda átjártunk. És tényleg nagyon lelkes, jó előadókkal ismerkedtünk meg, ott előadott Tőkécki László, akkor Bogár László, és mindig a püspökök, esperesek, a dunántúliak, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, és akkor volt olyan, hogy onnan meghallgattuk, itt presbiter társakkal, aztán ugye mikor Béla meghalt, presbiter társakat vettem rá, hogy menjünk el, és akkor ott rögtön megkérdeztük, hogy eljönne hozzánk előadni, és akkor már úgy jeleztük itt a lelkipásztoroknak, hogy jó lenne meghívni.
Így szerveződtek az előadók.
Így szerveződtek párszor az előadók, úgyhogy ezek megint csak nagy élmények, és ahova el lehetett menni, én mindig szívesen vállalkoztam. Így voltunk Szabadkán például, ugye az első lényegében, mikor még a határ nem volt köztünk, ugye Szabadka Kiskunhalasnak a leány gyülekezete volt, és az első református istentiszteletet a Sziládi Áron tartotta. És akkor ennek a 120 éves vagy 125 éves évfordulóján szintén elmentünk, akkor az édese Árpád nagy tiszteletű úrral, akkor ott megismerkedtünk a Vég Tamással, a másik alkalommal a püspök úrral, a Bogárdi püspök úrral, úgyhogy ezek tényleg mentünk. Ők is jöttek, és akkor a gyülekezetek találkoztak. Élő kapcsolatok alakultak ki, és
barátságok, szerelmek, hitbeli megerősítések.
Hitbeli megerősítés, és volt olyan, hogy itt aludt. Hát ez inkább a hollandokra volt jellemző, hogy onnan is ugye a testvérgyülekezet, vendégül láttunk onnan is. Több napon keresztül.
Nagyon-nagyon sok és széles az a feladatkör, és ez az élményanyag, amiről mesélsz. Kanyarodjunk most egy kicsit az elmúlt évre. A beszélgetésünk, mikor előkészítettük ezt a mostani interjút, mondtad, hogy tulajdonképpen neked a pandémia alatt nem beszűkült, hanem inkább kitágult, akár a hitbeli életed is.
Igen.
Mesélj erről, hiszen sokan nem így élik ezt meg. Ugye nem lehetett templomba menni egy darabig a vírusveszély miatt. Ugyanakkor egy csomó gyülekezeti alkalom online volt, akkor te komfortos vagy az internet világában.
Te igen. Kicsit. Ez a kapcsolatom az internettel, ugye mikor képviselő voltam, a önkormányzati képviselő voltam, és 2010-ben akkor kaptunk gépeket, és azokat aztán, mikor már abba hagytuk a képviselőséget, akkor megkaptuk, tehát így lett nekem gépem, bár a fiam az nagyon fontosnak tartott, hogy anya, akkor neked legyen ne csak gépet, hanem másoló is, nyomtató is, úgyhogy ezekkel fő vagyok szerelve, és annyit tudok, amit megtanítottak nekem, tehát ami nekem feltétlen szükséges, és így tágult ki a világ az interneten keresztül.
Mesélj erről.
Ezt őszintén mindig is biblia olvasó voltam. Úgy alakult az utóbbi időben, hogy én körülbelül 5 óra körül felébredek, akkor elolvasom a Bibliát, imádkozom, a 6 előtt meghallgatom a hajnali gondolatokat, elég rendszerességgel. Ebben az időszakban szinte biztos, akkor utána tornászom, mondjuk a híradó hangjaira, a napi teendők. Délelőtt ebbe a pandémiás időszakban nekem van egy névsorom az elérhetőségekről, akár a presbiter társaknak, meg a nőszövetségi társaknak is, és akkor telefonon érdeklődünk a egymás hogy létéről, és mi történt veled, próbálunk figyelni egymásra, és ennek kapcsán tehát tágul a világ, és hallgatjuk az Isten tiszteleteket, és ugye Zoomba kapcsolódunk be a Biblia órába, amit jelenleg Bödecse nagy tiszteletű úr tart, és utána szerdánként, utána meg ima közösség van a Teodorával. És ezek is Zoomba mennek, és úgy mások vannak, akik megegyeznek, de akkor így tágul a kör, de azt azért úgy beszéltük, hogy még mindig kivételezett helyzetben vagyunk, mert hát azért ez nem minden idős tagtársunknak, gyülekezeti tagnak van, és ugyanígy megy a nőszövetségi bibliaóra is csütörtök délelőtt, hogy mi 3-4-en szintén a Bödecs nagy tiszteletű úr vezeti, és akkor a napi igét, ez nagyon fontos, hogy a napi igét dolgozzuk föl közösen, gondolatainkat elmondjuk, és aztán úgy kerül a Facebookra, vagy a YouTube-ra. A másik dolog, hogy a vasárnapi Isten tiszteletek. Szóval ez és számomra kitágította a lehetőségeket, mert ugye a családon belül is vannak lelkészek, a fiam is lelkész családba nősült, és nagyon komoly kapcsolatot ápolunk a nászasszonyomékkal, és a nász uram, Hagyagás István, az már az édesapja is, tehát mikor bekerült a Béci a családba, már akkor ő is küldte, az Agyagási Béla is ezeket az áhítatokat hetente. És ezt az István is átvette, és tehát én minden héten kapok egy kapaszkodó, amit egy ilyen A4-es oldal e-mailen érkezik, és akkor én van úgy, hogy 25-30 embernek elküldöm, tovább küldöm, és hát vannak visszajelzések, vagy írás, vagy levélbe, vagy hogy ezek mind ilyen nagyon, nagyon lélekhez szóló, szintén a napi igéhez kapcsolódó magyarázatok, amik segítenek. Ez mindig is fontos volt számomra, mert ahány bibliaiskola megindítottak, akkor én ott mindig ott voltam, és egész jó teljesítettem.
Hát ezt mondhatom, informatikát is tanítok, kevés 80 pluszos hölgy van, aki tudja, mi a Facebook, mi a YouTube, mi a Zoom. Én azt gondolom, hogy fantasztikus hallgatni téged, és azt gondolom, hogy erőt adó. Befejezésül mit jelent számodra a hit?
A megtartást. Mindenre van erőm a Krisztusba, aki engem megerősít. És ahogy az Úristen élet és halál ura, és fiát adta értünk, akit elfogadtam megváltónak, és a Szentlélek, aki mindig megerősít és erőt ad, amiért minden nap imádkozni kell, hogy ezt megtapasztaljam és meglegyen, és a kegyelmét az tenyerén hordoz, mondhatom. És ráhagyatkozom, és az ő segítségével élem a napjaimat, és készülök majd a nagy útra. Mert arra emlékszem, hogy egy örök élet vasárnapján prédikálta azt a Bödecs nagy tiszteletű úr, hogy az örök életre is, az odaátra is készülni kell. És ezt fontosnak tartom az Istennek a szolgálatát, az egyháznak a szolgálatát, az nagyon úgy éreztem, hogy szívesen teszem. Tehát én azért semmi fizetséget nem várom. Fizetség az, hogy tehetem. Ezt tartottam mindig. És ennek ellenére 2015-ben a Zsindeljné Tüdős Klára díjat, mint egyházi kitüntetést nőszövetségi tagoknak, vezetőknek a Duna melléken megkaptam egyedül. És ez is
nagy öröm volt.
Bár ez emberi elismerés.
De nagy öröm tud ez lenni.
Igen, de nagy öröm volt.
Nyilván többek között ezért is alapítottad a matematikában kiválók számára férjed emlékére a matematikában kiválók díjat.
Igen. És akkor szeretném befejezni egy versen. A kárpátaljai testvérekkel nek a himnuszát olvasom. Mindig veled, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Nem mondtad é, Uram, híveidnek, hogy szent lelket fog majd lakni bennek? Templomoddál engem, tégy hát, és légy velem, tégy hát, és légy velem, mindig velem. Veled megfeszített új életben élek most nem én, te élsz bennem. Hitáltal élek már, mert Jézus velem jár, mert Jézus velem jár, én velem jár. Kétségem, félelmem, s bánatimba, tudom, biztos vagyok karjaidban. Nappal, s bús éjjelen, az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, mindig velem. Járjak bár a halál sötét völgyén, velem vagy ott is, hát mit féljek én? Vesződ, megvéd engem, velem vagy Istenem, velem vagy Istenem, mindig velem. Majd ha otthon egyszer megláthatlak, bűn, bú, halál, hol már nem árthatnak. Ezt zengem szüntelen, velem az Úr, velem, velem az Úr, velem, mindig velem. Amen.
Köszönjük mindazt, amit elmondtál. Jeremiás Béláné Sárikával beszélgettünk életútról, hitről, megtartatásról. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm Sárikának, hogy mindezt elmondtad.
Köszönöm én is, hogy megtehettem.
Jeremiás Béláné Sárikát hallottuk, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet oszlopos tagjának életútjában tarthattak velünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.